kedves gyülekezet, ahogyan már említettem, örök élet vasárnapja van ma, és a már a kijelölt szakasz megtalálható Ézsaiás könyvében a 65. rész 17. versszakkal kezdődő és a rész végéig tartó szakaszban ezt ülve hallgassátok meg. Ézsaiás könyvének 65. részéből, tehát a 17. versszakkal kezdődő szakasz így szól: mert ime új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említettek, még csak észbe sem jutnak, hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, amelyeket én teremtek, mert imé Jeruzsálemet vigassággá teremtem, és az ő népét örömmé. És vigadok Jeruzsálem fölött, és örvendek népen fölött, és nem hallatik többé abban síralomnak és kiáltásnak szava. Nem lesz ott többé csupán néhány napot ért gyermek, sem vénember, aki napjait be nem töltötte volna, mert az ifjú 100 esztendős korában hal meg, és a bűnös 100 esztendős korában átkoztatik meg. Házakat építenek, és bennük lakoznak, és szőlőket plántálnak, és eszik annak gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsét, mert mint a fáké, oly hosszú lesz népem élete, és kezei munkáját használják választottaim. Nem fáradnak hiába, nem nemzenek a korai halálnak, mivel az Úr áldottainak magva ők, és ivadékaik velük megmaradnak. És mielőtt kiáltanának, én felelek, ők még beszélnek, és én már meghallgattam. A farkas és a bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör szalmát eszik, és a kígyóknak por lesz az ő kenyere. Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén, így szól az Úr. Csak azért, hogy kicsit bele tudjuk helyezni magunkat ennek a szövegnek a szereztetési körülményeivel, hagy szóljak egy pár szót Ézsaiás könyvéről, amely természetesen, mint ahogyan minden könyvről szinte elmondtam már, mindig vita keveredik abból, hogy ki is a szerzője. Nagyon hosszú ideig egy személy szerzőségét gondolták, Ézsaiás prófétának a személyé, akiről tudjuk, hogy előkelő származású volt, Jeruzsálemből való ő, az ő édesapját Ámósznak hívták, és annyit is tudunk róla, vagy annyit tudunk még róla, hogy két gyermeke volt egy próféta nőtől, és mind a két gyermekének olyan nevet adott, amely profétikus név, az egyik neve lefordítva azt jelenthetné, vagy azt jelenti, hogy a maradék visszatér, a másik pedig hamar zsákmányra. Egy olyan próféta, aki egy olyan korban él, Krisztus előtt 8. században, amikor is Asszíria a vezető politikai erő, és ebben a politikai helyzetben próbál valamilyen vígaszt adni az ő népének. De aztán később arra gondoltak sokan, hogy olyan proféciák találhatóak az ő könyvében, amely proféciák valószínűsíthetően vagy olyanok írták, akik ezeknek a proféciáknak a beteljesedését láthatták, és ezért második és harmadik Ézsaiásnak nevezték el a szerzőt. A másodikról még nagyjából tudják, hogy ki lehet, vagy legalábbis gondolják. A harmadik pedig egy teljességgel névtelen proféta, akiről semmit nem tudnak, annyit, hogy az ő szolgálata az Nehémiás előtti reformokra tehető, és az utolsó 10 rész Ézsaiás könyvében valószínűsíthetően az ő nevéhez fűződik. De mindaz, amit leírt, mindaz, ami a tollukból, mind a második, mind a harmadik Ézsaiás tollából ránk maradt, arról úgy fogalmaznak majd később, mint az Ószövetség evangélistái, azaz olyan szövegek maradtak utánuk, amelyben a jó hír, az örömhír, az evangélium az, ami az ő tolluk nyomán a miénk lehet. Azzal kell birkóznunk ebben a szakaszban, vagy ennek a szakasznak a nyomán, hogy lesz egy új ég és egy új föld, amiben, vagy amin az ember másként fog élni. Örökké, vagy mióta újból kezdem a gondolatomat, mióta ember létezik, azóta mindig is foglalkoztatja az embert a jövendő. Most olvastam nem olyan régen, persze ez valószínűleg már egy régebbi hír, hogy felfedeztek egy földhöz hasonló bolygót, ami 1400 fényévnyire van tőlünk, jelen pillanatban a ma ismert technológiával vagy technikával elérhetetlen. Ez a Föld, de ugyanúgy van napja, és ugyanolyan távolságra van a napja ennek a Földnek, mint a mi napunk, azaz azt feltételezik, hogy mármint az arányai ugyanazok, hogy létezhet ott élet, vagy létezett valamikor élet, legalábbis a napnak a távolsága azt feltételezi, hogy kialakulhat, vagy kialakulhatott volna valamiféle élet ezen a bolygón, amiről azt is fel tudták fedezni, hogy 60%-kal nagyobb, mint a mi földünk. Úgyhogy úgy elférnének rajta az emberek, mert mindig is izgatta az embert, hogyha véletlenül az ásványi anyagok, vagy mindaz, ami az élet jobb minőségét megteremti a mi életterünkbe, az, ha elfogyna, vagy kiapadna, akkor vajon hova lehetne menni, hova lehetne költözni. Sőt, voltak írók, akik kitaláltak olyan világot maguknak, úgy nevezzük ezt, hogy utopisztikus világok, ugye talán többen ismerik Mórusz Tamásnak az Utópia című munkáját, ami a sehol sem lévő országban gondolkodik. Ez két szóból tehető össze, az utópia, ez egy görög eredetű kifejezés, a nemből és a toposzból, a földből, a sehol sem levő föld, vagy a sehol hely, talán így lehetne fogalmazni, amikor is valami olyasmit talál ki, amivel nem találkozik azon a földön, vagy abban az összefüggésben, amelyek bebékjózzák, megkötözik az embert. Ő a 8. Henrik korabeli Angliának volt a főbírója és fő ideológusa sokáig, aztán lefejeztette 8. Henrik, mert a maga dolgaihoz nem adta az ő nevét, hűséges maradt a katolikus egyházhoz, bár ő egy humanista gondolkodó volt, de az ő elve az volt, talán így fogalmazható meg, talán ezért ma is mágjára küldenék őt, hogy az állam nem szólhat bele az egyház ügyeibe. És úgy látta, hogy a regnáló király az pedig megpróbál az egyház ügyeibe beleszólni, az persze egy másik kérdés, hogy Isten 8. Henrik bűnös gondolatait hogyan használta fel aztán a reformáció kiteljesedése kapcsán, vagy területén, ez egy másik kérdés, és egy másik alkalomnak lenne a témája, de neki egy írása az utópia, amely éppen ezzel foglalkozik, hogy van-e olyan hely a világon, ahol nem azok az összefüggések irányítják a az embereket, amely összefüggésekben olyan sok a kizsákmányolás, olyan sok a szegény, egyébként Mórusz Tamásról tudni lehet, hogy mindig tele volt a zsebe pénzzel, és a szegények nem tudták megszólítani úgy, hogy ne adott volna nekik valami alamizsnát, vagy ha bekopogott egy hajléktalan az ő lakásába, akkor biztos, hogy talált szállást nála. És az érdekesség még, ha már őt említettük, hogy az anglikán egyház éppen nem olyan régen, 1980-ban rehabilitálta az ő személyét, és beemelte a szentjei közé. Nem mintha ezzel sokat érne Mórusz Tamás, de hát minden esetre belátta az anglikán egyház azt, hogy nem jó volt az ő lefejezése, és nem volt jó az ő mágiára küldése, de hát az egyház történelem során sok ilyen dolog történt, pro és kontra, ami föl aztán utóbb kiderült, hogy az nem helyes és nem jó. Mórusz Tamás a felvilágosodásnak az egyik nagy alapja, és ő az, aki az ő művében az úgynevezett utópista szocializmust is megfogalmazza, ami majd később sokaknak ad ötletet arra, hogy egy másfajta világrendet hogy lehetne megpróbálni létrehozni, amiben igazságosabb rend uralkodna. Új ég és új föld, amit vizionál harmadik Ézsaiás, és majd a Biblia második részében János is vizionál, amikor is a Jelenések könyvében azt olvashatjuk, hogy új jeget és új földet teremt az örökkévaló, és vége lesz annak az igazságtalanságnak, ami addig jellemezte a földet, és jellemezte az embereket. Az a kérdésünk ma, ha örök élet vasárnapja van, hogy ez az új ég és új föld vajon egy olyan ország, egy olyan eljövendő ország, ami nekünk csak várnunk kell, és semmi tennivalónk nincsen, azaz itt valamilyen formában az mi életünket berendezzük, és ezért majd kapunk egy útlevelet ebbe az országba, az új ég és az új föld, vagy pedig valami más üzenete is lehet ennek a szövegnek, és kétségtelen az, hogy ez az új ég és új föld az eljövendő isteni birodalomról szól, de én ma nem erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy milyen konzekvenciái vannak a mostani életünkre nézve. Örüljetek és örvendjetek, mondja az Úr Ézsaiáson keresztül, mindörökké, amelyeket én teremtek. Mert imé Jeruzsálemet vigassággá teremtem, és az ő népét örömbé. Ha megfigyeljük a világ történelmét és a politikai összefüggéseket, Jeruzsálem mindig is botlató köve volt a gondolkodásnak. Ma is az ENSZ és több világszervezet megpróbálja elmarasztalni Jeruzsálemet sok mindenért, amiben semmi igazságuk nincsen, és megpróbálják figyelmen kívül hagyni azt, hogy a Szentváros, Jeruzsálem, az a zsidóknak adatott város, amelyben jól érezte magát az örökkévaló mindaddig, amíg őt keresték és őt imádták, és mindenütt jól érzi magát, ahol őt szeretik és őt imádják, és Ábrahámnak tett ígéreteit nem változtatta meg, és nem mondta vissza az örökkévaló Isten. És az, hogy valaki, vagy egy világszervezet megpróbálja semmissé tenni az isteni elhívást és adományt, az arról szól, hogy vakok vagyunk, rosszul látunk, és megpróbáljuk a magunk kezébe vonni azokat az ígéreteket, amelyeket Isten adott. Örüljetek és örvendezzetek, Jeruzsálem békességén és annak, amit Isten az Ábrahámnak tett ígéretben valósággá, vagy valósággá akar tenni, és elhozza azt az időt, amikor is összegyűjt mindenkit arra a területre, amit megígért Ábrahámnak, és ott békesség lesz, és ott örök öröm lesz, és aki átkozza Ábrahámot, átkozottá lesz, és aki áldja Ábrahámot, áldottá lesz. Ezek visszavonhatatlan ígéretei és parancsai az örökkévaló Istennek. De lehet-e elvontabban ehhez a kérdéshez hozzányúlni, és lehet-e gondolkodni valami olyasmin, ami a mi számunkra is üzenetértékkel bír, túl azon, hogy hogyan kell viszonyulnunk Isten választott népéhez, és hogyan kell figyelembe venni mindazt a parancsot, amit Isten a mi számunkra ezen a területen is megfogalmazott. És vigadok Jeruzsálem felett, és örvendek népen fölött, és nem hallatik többi abban síralom és kiáltásnak szava, nem lesz ott többé csupán néhány napot ért gyermek sem vénember, ki napjait be nem töltötte volna, mert az ifjú 100 esztendős korában hal meg, és a bűnös 100 esztendős korában átkoztatik meg, és még egy szakaszt emelnék ide, és aztán erről gondolkodni fogok. Házakat építenek bennük, lakoznak, és szőlőket plántálnak, és eszik azok gyümölcsét. Talán eszünkbe jut lábjegyzetben egyébként, ha megnézzük ezt a szöveget, ott van Mózes könyvére való hivatkozás is, amikor is Mózes arról beszél, hogy amennyiben nem követik az Urat, hiába építkeznek, hiába gondolkodnak előre, nem ők fogják annak az építkezésnek a hasznát élvezni, amely befektetnek az emberek. Hiába plántálnak, hiába fognak gyümölcsöt termelni és szőlőket plántálni, nem övék lesz ennek a haszna, és a ház sem lesz az övék, hogyha elfordulnak az Úrtól. Ez nem egy adott népnek a számára kijelentett parancs, hanem mindannyiunk számára megfogalmazott gondolat, hogyha mi egyszer az Urat választottuk, és az ő törvényében akarunk gondolkodni, akkor csak vele működhet úgy a mi életünk, a mi munkálkodásunk, lett légyen az bármelyik területe az életnek, hogy gyümölcstermő lesz a mi életünk. Lesz haszna annak, amit mi tenni fogunk. Ezzel persze nem azt szeretném mondani, hogy innentől kezdve mindig mindenhez, amihez hozzányúlunk, abból haszon fog származni, hanem egy másfajta gondolkodás lesz a miénk. Gyümölcsök teremnek, mert új eget és új földet teremt az örökkévaló Isten. Hagy nyúljak most ennek a proféciának a végéhez, amikor is arról lehet olvasnunk, hogy az oroszlán és az ökör együtt fognak legelészni, valami olyan békesség lesz, amely békesség felfoghatatlan, hiszen a legkisebb gyerek is tudja, hogy az oroszlánnak a ketrecébe, ha máshol nem lát oroszlánt, csak ketrecbe, nem lehet belegyúlni, vagy benyúlni, mert biztos, hogy meg fogja harapni a kezét az oroszlán. De lesz egy olyan időszak, amikor az oroszlán és a kígyó nem ártó szándékkal ebben az értelemben lesz jelen a közösségekben, és ma én erről szeretnék beszélni. Új eget, új földet teremt az örökkévaló, és azok a vadul gondolkodók, akik eddig ártásra voltak, másfajta módon kezdenek gondolkodni, mert van egy olyan közösség, aki az Úr dolgaiban kezd gondolkodni, vannak olyanok, akik számára az Úr jelenléte áldás és áldott, és a régieket hátuk mögött tudják, és előre tekintenek, és akármi történik velük, abban bíznak, hogy még nem kértek, és az Úr már felelt.
Hogy még nem kiáltottak.
És az Úr már megvalósította mindazt, amit szerettek volna. Nem fáradnak hiába, és hogy az ő kitartásuk az áldássá fog fordulni. Ó, elkezdődhet ennek a nagyszerű jövendőnek a realitása ebben az életben. Lehet így élni ebben a világban, hogy abban reménykedem, és úgy rendezem be az életemet, hogy Isten minden pillanatában része az én életemnek, vagy Mórusz Tamáshoz hasonlóan csak egy utopisztikus világot tudok felépíteni, amiben majd lesznek jó dolgok, és ebben a világban, amiben megélek, sajnos semmi jó dolog nincs. Vagy várhatom az Urat, gondolkodhatom abban, hogy az az időtlenség, amelyben az Úr lakozik, összefonódik az én időbe, bezárt világommal, és ebben a bezárt világban perspektívikusan kitágul az én látásmódom, és összekapcsolódom azzal az örökkévaló Istennel, aki újat szeretne teremteni a te életedben és az én életemben. Mi ez az új? Ő képes arra, hogy újjá tegyen mindent. Képes arra, hogy a vadállatot megszelítítse. Képes arra, hogy a vadul gondolkodó a legjobb barát legyen. Képes arra, hogy a rossz akaróból jó legyen. Képes arra, hogy a kígyót meg lehessen simogatni, és nem fogja megmarni a kezet. Képes arra, hogy akinek most csak annyi a gondolata, hogy hogyan áthatna neked és a környezetednek, az az Úr áldott eszközévé válik. Ó, ez az az új, amit teremteni szeretne rajtunk keresztül az örökkévaló Isten. Most, amikor várjuk a karácsonyt, várjuk azt, hogy Jézus Krisztus megszületését ünnepelhessük, mi másért születik ő meg, mint azért, hogy mindaz a vadság, mindaz az elrontott dolog, amit az ember rosszul csinált, azt ő helyrehozza. Mindaz az elrontott és bűnös, ami körbevesz bennünket, meggyógyuljon, és ne csak utópia legyen, hanem valóság lehessen a mi életünkben. Jövő vasárnap lesz advent első vasárnapja, hogy kívánjam mindannyiunknak azt, készüljünk úgy erre a vasárnapra. Igen, én nem akarok gátja lenni annak, hogy Isten újat teremthessen bennem, benned, gyülekezetünkben, közösségeinkben. Nem akarok gátja lenni annak, hogy tiszta szívet teremtsen bennem az Isten. Nem szól másról az ő akarata, és ezt fogjuk megtapasztalni, majd mikor vele együtt örvendezhetünk mindazokkal, akikkel újból találkozhatunk, és ezt kezdhetjük itt el, ezen a földön. Áldja meg Isten a mi adventünket, a mi várakozásunkat, akaratunkat, cselekedeteinket, és mindazt, amit ránk bízott az örökkévaló Isten. Hagy tapasztalhassa meg a környezet azt, hogy új ég és új föld az, amiben és amin te élsz, ahol az örökkévaló Isten uralkodik, és az ő ereje árad rajtad keresztül is. Amen. 390-es ének első versszakát énekeljük el. 390-es ének így kezdődik el.